Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó megint köztetek lenni, veletek lenni. Nem hittem, hogy ilyen sokan leszünk egyébként, mert azt a híreket kaptam, hogy most van egy pár ilyen program lehetőség, és a gyülekezetnek egy része ezeken fog részt venni. Én azt hittem, hogy itt leszünk ketten-hárman, de azt sem bántam volna, megmondom őszintén. Viszont szomorú vagyok egy kicsit azért, mert azt hittem, hogy jó idő lesz, és el tudok majd menni a Kastély Parkba sétálgatni egy kicsit, itt Fehérvárcsurgon. És azt hittem, hogy a Covid el fog már múlni, mikor jövök, és nem lesz megint a veszélyhelyzet, meg megint nem lesz a maszk kötelezettség, meg lehet majd énekelni, meg ilyenek. És hát látom, hogy nem így van sajnos. És azt látom, hogy ez a maszkhordási kötelezettség, meg az egész vírushez, ez egy van, amire biztos, hogy jó, hogy megoszta a gyülekezetet. És azért mondom ezt, mert múlt héten mondja az egyik testvérem, hogy ment a gyülekezetbe múlt hét szombaton, két hete, akkor a gyülekezet vezető kitiltotta a gyülekezetből. És mondom, mi történt? Mi történt? És azt mondja, hogy nem akartam maszkot hordani. És ugye a gyülekezetnek a bizottság úgy döntött, hogy maszkba kell részt venni az Isten tiszteleten. És azt mondta, hogy szerinte semmi értelme masznak, mert nem véd meg, meg nem olyan veszélyes a Covid vírus, meg mondta az érveit, amit én nem tudok se cáfolni, se megerősíteni. De lényeg az, hogy arra jó volt az egész műsor, hogy megkérték, hogy menjen haza. És az ember mondja nekem, hogy hát milyen helyzet ez, hogy a gyülekezet vezető, aki minden szombaton nála ebédelt, megkérte, hogy menjen haza a gyülekezetből. Ez volt két hete, múlt héten voltam egy másik helyen, és ugyanaz a helyzet. Az egyik tag azt mondja, hogy ő nem akar hordani maszkot. És a gyülekezet most bajban van, mert hogy mindenki hordja, meg a közvetítések vannak, látják, hogy most akkor mi van, mi nincsen. És ő azt mondja, hogy hát a rabszolgaságnak a szimbóluma a maszk, és hogy régen a muzulmán nőket, ugye, csak a szemük látszott ki, ezzel akarták őket megalázni, hogy nem láthatnak téged, és levezette, hogy a Bibliában hogy van benne, hogy nincs benne, és hogy nem biblikus a maszkot hordani. És én hallgatom ezeket a sztorikat, meg így nézem, mi történik a gyülekezetekben, és azt mondom, hogy egy valamit át kell gondolnunk, méghozzá a személyes véleményünknek a fontosságát és a legitimitását. Mert mindenkinek van véleménye most a Covid-dal kapcsolatban, nem? Nincs olyan ember, akinek ne lenne. És a kérdés az, hogy mennyire markánsan képviseljük, és hogy biztos, hogy úgy van-e. Mert ez egy komoly kérdés. És egy picit erről szeretnék a mostani alkalommal beszélni. Egy tanítványról akarok most beszélni nektek. Volt egy tanítvány Jézusnak, egy különleges tanítvány volt ez a tanítvány, férfi volt, mint tudjuk, és úgy hívták, hogy Iskáriótes Júdás. Az Iskáriótes az azt jelenti, hogy az is az férfit jelent, a Kerió, az pedig a településnek a neve, görögösítve, Kerióthes, Iskáriótes Júdás, a Keriótból való férfi, ez volt Júdásnak a neve. És mindenki ismer a történetet, ugye, a Bibliából. Ismert történet, volt egy tanítványa Jézusnak, aki hozzájuk csatlakozott, majd 3,5 év után 30 ezüst ért eladja a mesterét, egy rabszolgáráért, és felakassza magát. Teljesen abszurd a történet, de mégis benne van a Bibliában. És bekerült, és hosszan lehet olvasni erre az egész történetről, részletekbe menően. Tehát tudhatjuk azt, hogy mi történt, hogy történt. És az első kérdés, ami ezzel kapcsolatban talán eszünkbe jut, hogy hogyan került Júdás egyáltalán oda. Egy ilyen helyzetű, ilyen állapotú ember, akinek ez lesz majd a vége később. És azt olvashatjuk az evangéliumban, hogy Júdás akkor csatlakozott a tanítványokhoz, amikor Krisztust állandóan emberek sokasága követte, és vette körül a népszerűségnek a... Hát nem volt még a csúcsán, de nagyon népszerű tanító volt Jézus. És amit hallott Jézustól, az megindította Júdásnak a szívét, és megigézetten, elemet azt, hogy megigézetten csüngött Jézusnak a beszédén, a szavain, amiket a zsinagógában, a Galileai tengernél, vagy a hegyen mondott el. Tehát ott volt, látta, hallgatta, és megigézetten csüngött Jézus szavain. És ezért kezdte elkövetni a mestert, és talán kimondható, hogy Júdás megszerette Jézust, és szeretett volna vele lenni őszintén. És akkor még nem volt teljesen romlott. Nem volt annyira romlott, hogy 3,5 évre előre taktikázhatott volna, hogy majd ez fog történni, eladom, akkor kapok érte pénzt, és majd akkor így majd lesz valami, ugye? Tehát ő nem láthatta ezt előre, hogy mi fog történni, mi lesz az egésznek a kimenetele, és azt sem tudhatta, hogy Jézusnak pontosan mi a programja, hogy mire készül. Látta a jeleket, látta a csodákat, átélte azt, amit átélt, és én kimerem mondani, hogy Júdás őszintén megkedvelte Jézust, és tetszett neki az, amit Jézus mondott. Mikor Jézus kiküldte a tanítványokat, és azt olvassuk, hogy hatalmat adott a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, és minden erőtlenséget, akkor Júdás ott volt. Ő benne volt a 12-ben. És Jézus megajándékozta Júdást hatalommal, méghozzá azzal a hatalommal, hogy betegeket tudjon gyógyítani, és démonokat tudjon űzni. És megállok egy pillanatra, és elmondom újra, hogy Júdás gyógyított, és Júdás démonokat űzött. Mert ő is a tanítványi, a szűk tanítványi körnek a részese volt, akiket Jézus kiküldött. És ő még ezt is átélte. Tehát a Szentlélek kiáradt rá, ha lehet így mondani, egy bizonyos értelemben. És ott volt, amikor Jézus az 5000 embert megvendégelte, ott volt, amikor a tengert lecsendesítette, látta, hogy Péter apostol jár a vizen, látta, hogy Lázár feltámad, látta azt, hogy Jézus meggyógyítja a két gadarai ördöngőst, és látta azt, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett. És Júdás mindent látott. Látta, hogy alszik, látta, hogy eszik, látta, hogy imádkozik, és 3,5 éven keresztül együtt élt vele. Ők nem jóban voltak, mint mondjuk én a Balázssal, nem, hogy néha találkozunk el, mondjuk a tengerre, mondjuk a Baltorra, a telefonon, hívjuk egymást, hanem ő együtt élt Jézussal 3,5 éven keresztül. És nem gyógyult meg, és nem alakult ki a kötődés, és nem alakult ki a rajongás Jézussal kapcsolatban. És mi lehetett ennek az oka vajon? Mert Júdás nem volt még teljesen elvetemű. Nem mondhatjuk azt, hogy Júdás már megkeményedve érkezett a tanítványi körbe. Hogy jutott egy Júdás oda, hogy megtagadja végül a mesterét? És miért került bele egyáltalán a Bibliába Júdás története? Mert ha valaki ekkorát bukik, ha valaki ilyen kudarcos, akkor nem kéne, hogy belekerüljön az evangéliumba, nem? Mert ez nem vett jó fényt a Bibliára. Ez nem vett jó fényt Jézusnak a hatására, hogy milyen hatással tud lenni az ember, hiszen nem mindenkire tudott hatással lenni. És mégis belekerült a Bibliába, és én azt mondom, talán nem tévedek nagyot, hogy Júdás képviseli azokat az embereket, akik elkárhoznak. Elhiszitek ezt? Egyetértünk abban, hogy Júdás egy képviselő egy csoportnak, akik a végén elkárhoznak. Nagyjából, ugye? És nyilván ezért kerülhetett bele a Szentírásba is, és Júdás szimbolizálja a megváltás sikertelenségét az emberek életében, mert az a helyzet, hogy Jézus élete és halála nem mindenkinek hozzá el az üdvösséget. Ez is olyan rossz kimondani, nem? Szomorú kimondani, hogy a megváltásnak van sikertelensége. Mert ugyanaz a hatás nem minden embert változtat meg. Van, aki kemény marad, valaki megkeményedik. És ez történt Júdásra is sajnos, és sokan kemények maradnak azok közül, akik hallgatják az igét, akik hallgatják Jézusnak a beszédeit, és nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy van Júdás, meg vagyunk mi, és nincs a kettő között átjárás. Tehát van az a halmaz, ő volt Júdás, meg vagyunk mi, akik itt ülünk a gyülekezetben, és alázatosan követjük az Úr Jézust, és a kettő között semmi átjárás, átmenet nincsen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem biblikus. Mert sokkal vékonyabb a határ az üdvözült ember és a júdási elkárhozott ember között, mint ahogy mi azt bármikor is gondolni mernénk. És az evangéliumok betekintést engednek az elkárhozás folyamatába a Júdás életén keresztül. És azért nagyon fontos kérdés, hogy vajon én személyesen érintve vagyok-e Júdás lelkületében, vagy nem, hiszen ezért került bele a Szentírásba. Ha nem lenne olyan dolog, amit mi megtanulhatunk belőle, akkor azért nem került volna bele Júdás tanulni, tehát hogy mutogathassunk valakire, hogy lám, ez a Júdás milyen gonosz ember volt, ennek semmi értelme nem lenne. Mennyiben és mikor járok én Júdás útján vagyok? Krisztusnak az a gyakran ismételt kijelentése, hogy az ő országa nem a világból való, megbotránkoztatta Júdást. Neki megvolt a saját elképzelése arról, hogy Krisztusnak mit kéne, hogy csináljon, és ennek az elképzelésnek a megvalósítását remélte Jézustól. Neki megvolt az elképzelése a megváltásról. Neki mindennel kapcsolatban volt elképzelése, és azt hitte, hogy majd Jézus ezt fogja megvalósítani. Júdás legalább 4-5 dolgot gondolt, ami szerinte fontos lehetett volna. Legelőször azt gondolta, hogy Jézusnak Dávid király trónját el kéne foglalnia fizikailag. Ugye ez az első, amit ő fontosnak tartott. A második az volt, hogy ha eljön majd ez az új ország, akkor Júdásnak egy előkelő helye lesz. Tehát ő biztos volt abban, hogy ha Jézushoz mindig közel ül, közel van, közel fekszik, közel alszik, mindig ott van a tűz körül, akkor neki nagyon előkelő helye lesz ebbe az új országba. A harmadik, amit ő elképzelt, hogy a római elnyomásból Jézusnak meg kellett volna, hogy szabadítsa Izraelt. Ugye nagyon várták már. Tényleg több évtizeden keresztül vártak arra, hogy valaki eljön és ezt a római igát végre letörje Izraelről. És Júdás azt gondolta, hogy Jézusnak minden hatalma, minden eszköze megvan arra, hogy ő ezt megtegye. A negyedik dolog az volt, amikor Keresztelő Jánost tömlöcbe vetik, ő meg volt győződve, hogy Jézus ki fogja szabadítani őt onnan. És nem ez történt. Ugye tudjuk, hogy mi történt, nem szabadította ki, sőt János lefejezték. Tehát ez sem felelt meg Júdás elképzelésének. Az ötödik pedig az volt szerintem, hogy amikor Keresztelőt lefejezték, akkor ahelyett, hogy a királyi jogait érvényesítette volna Jézus, és megtorolta volna ezt az igazságtalanságot, mert Keresztelő János mindenki szerette. Tehát nagyon népszerű volt Keresztelő János a nép körében, és azt gondolta Júdás, hogy majd ezt meg fogja torolni Jézus. És nem ez történt, hanem visszavonult Jézus a tanítványával együtt egy vidéki helyre. Ahelyett, hogy ő majd most megtorolta volna ezt az igazságtalanságot. És a kérdés az, hogy vannak-e olyan elképzeléseink, amik nincsenek összhangban Isten útjával és akaratával, hogy imádkozunk valamiért, de nem valósul meg. Hogyha vannak ilyen elképzeléseink, amik nem valósulnak meg, akkor el tudjuk engedni azokat, hogyha meglátjuk Isten akaratát. Ugye ez mindannyiunkat érintő kérdés. És nem kell nagy dolgokra gondolnunk, hanem a hétköznapunkban is vannak elképzeléseink, hogy fog alakulni a mai nap. Hogy fog alakulni a hét, nem? Veszünk valamit, eladunk valamit, megveszik, nem veszik meg. És egy csomó olyan terület van, ahol vannak elképzeléseink, és nem úgy alakul. De rengetegen imádkoznak, akinek van serdülő gyerek, hogy majd orvos lesz, meg ügyvéd lesz, meg mérnök lesz, meg egy csomó ilyen hasonló elképzelés van. És ha nem sikerül, akkor haragszunk az Úrra. Nem? Ha nem vesznek föl, nem tudom elvégezni bármi. Nem úgy alakul, ahogy szeretném. Akkor haragszunk az Úrra, vagy nem haragszunk? Perbe vagyunk az Úrral ilyenkor, vagy nem? És ezt nem kell kimondjuk. Nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy nem értem az Urat. Nem értem az Úrnak útját. És a legtöbb embernek van elképzelése a saját életéről, a misszióról, a jó cselekedetekről, de nincs elképzelése arról, hogy mit akarna az Isten. És mi a mi elképzelésünkhöz próbáljuk sokszor szabni azt, hogy Isten vajon mit akar. És Júdás is pontosan ugyanebben a cipőben járt. Amikor gyerek voltam, kisgyerek, olyan 10 éves lehettem, akkor találtam egy kis cicát az udvaron, egy ilyen úszölt kis cicát, mondjuk így ekkora volt, és hazavittem, és úgy hívták ezt a kis cicát, hogy Círmos, az volt a neve. És esténként megfürdettem, adtam neki csokit, de Círmos nem akart fürödni, és nem akarta megenni a csokit, és Círmos húst akart enni. És megharagudtam rá. Megharagudtam rá, mert nem úgy élt, ahogy akartam, hogy éljen, nem azt csinálta, és nem azt élvezte, amit akartam, hogy csináljon, és akartam, hogy élvezzem. Mert Círmos más volt. És én ezért megharagudtam rá. És Júdás is megharagudott Jézussal, mert nem az elképzelése szerint történtek a dolgok. Első hiba. És azért mondom ezt annyira aprólékosan, mert nem gondolhatom én azt, hogy nem kerülhetek a júdási életútba bele. Hogy nem végződött az életem úgy, hogy Júdásnak végződtem, mert én nem olyan vagyok, én sokkal jobb vagyok. És láthatjuk azt, hogy nem sok kellett ahhoz, hogy Júdásból Júdás legyen, és ne pedig János apostol. És az első ilyen markáns dolog az volt, hogy nem úgy alakult az élete, a missziója, mint ahogy ő ezt eltervezte. És megharagudott Jézussal. Megharagudott rá. Amikor a tanítványok elkezdtek Jézussal járni, mindenkinek volt jellemhibája, És mi volt a különbség a tanítványok és Júdás között? Volt különbség szerintetek? Mi volt a különbség az indulásnál a tanítványok és Júdás között?
Indulásnál?
Indulásnál.
Szerintem semmi.
Semmi, ugye? Nem sok különbség volt, egyetlen egy, ami meghatározta a későbbi kimenetelét a dolgoknak, hogy a saját hibáikkal való küzdéshez máshogy álltak hozzá. És hogyha azt mondjuk, hogy semmi különbség nem volt, akkor ezt alá tudjuk támasztani? Hát annyit vagyunk, milyenek voltak? Ugye versenytek egymással, ki üljön a jobb és ki üljön a bal oldalon, majd a eljövendő királyságban, a dicsőség vágy. A gazdag ifjú, mikor elment, akkor megkérdezték Jézustól, hogy mi viszont elhagytunk mindenünket, mit kapunk majd cserébe, mert ez a gazdag ifjú, ez nem volt hajlandó arra, hogy eladja a vagyonát. De mi elhagytunk mindent. Mit kapunk mi cserébe? Ugye megkérdezték Jézustól. Számító lelkület, dicsőség vagy, számító lelkület. Harmadik pont, amikor visszamennek halászni Keresztelő János halál után, félelem, csüggedés, csalódásra való hajlan. Tehát nem voltak ők érintetlenek ezektől a jellemhibáktól. Aztán János meg a testvére tüzet kértek alá az égből, ugye koncentrációs tábort akartak létrehozni, hogy a másságot megtorolják egy kis tűzzel, ahogy Illés megtorolta. Gyilkos indulatok, János, Boanerges fiai, meg a testvére. És ez volt János, a szeretett tanítvány. Tehát a szeretett tanítvány egyenlő, ne hozzunk-e tüzet alá az égből, hogy megemészze ezeket. Miért? Mert nem akartak beengedni bennünket. Nem fogadtak be éjszakára. Hát az elég ok volt arra, nem, hogy a tűz általi halált kérjünk egy falura. És ez volt János, ez volt az indulás. És azért mondtam azt, hogy igazából nem biztos, hogy túl sok különbség volt Júdás meg a többi tanítvány között. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a tanítványok őszintén küzdettek magukkal, de Júdás élete csak a kegyesség látszata volt. Júdás nem akart megalázkodni, sem bűneit megvallani. Ellenállt az isteni befolyásnak. János komolyan küzdött hibái ellen. Ugye mi ellen küzdött, előbb beszéltünk erről, hogy volt mi ellen küzdeni. Júdás ellenben elnyomta lelkiismerete szavát. János is, Júdás is mindketten képviselik Krisztus hitvalló követőit. Mind a két tanítványnak egyforma alkalma volt, hogy szemléje és kövesse az isteni mintaképet. Mindkettő egyformán szoros kapcsolatban élt Jézussal. Jelleme mindkettőnek igen fogyatékos volt, de mindketten hozzáférkőzhettek az isteni kegyelemhez, amely jellemüket átalakíthatja. Mi alatt azonban egyikük alázatos szívvel tanult Jézustól, a másik kimutatta, hogy nem cselekvője, csupán hallgatója az igének. Egyikük naponként meghalt énjének, ugye ez volt János apostol, legyőzte a bűnt és az igazság megszentelte életét, viszont a másik, mivel ellenállt a kegyelem átformáló erejének, önző vágyainak engedett, tehát teljesen sátán rabszolgájává vált. Ugye láthatjuk a folyamat leírást, hogy nem annyira komplikált dolog az üdvösség. És nem annyira borzasztóan nehéz elveszni, sem nyilván nagyon nehéz elveszni, és tudjuk azt, hogy Isten mindent megtesz értünk. De a hétköznapunkban mi is ugyanazokat a kísértéseket tapasztalhatjuk, mint ami ért a tanítványokat. És a kérdés, hogy hogyan reagálunk ezekre, a helyzetekre, a kísértésekre. Van egy olyan jelenség, hogy nem minden ember hat a szép szó, nem minden ember áll szóba a problémákkal. Szoktuk azt mondani, hogy nem lehet beszélni a fejével, ugye ismerjük ezt, aki nem lehet beszélni a fejével, nem áll szóba a problémával. És az ember, akire nem hat a szép szó, nem áll szóba a problémákkal, nem lehet beszélni a fejével, az Júdás úton jár, mert Júdás is így kezdte. Ha mi is ilyenek vagyunk, a végünk sajnos nekünk sem különbözhet túlzottan nagyon Júdásétól, mert ennek a folyamatnak a vége a megkeményedés. És Péterrel, Jánossal lehetett beszélni, Júdással nem lehetett. Péter reagált a fedésre, ugye? Hogyan reagált a fedésre? Én téged soha háromszor megtagadni, én nem, biztos, hogy nem. De reagálta, ez reakció volt. Ez szóba állt a feddéssel, a problémával. Az mindegy, hogy tagadott, de szóba állt vele, és Júdást néma maradt. És ez egy karakter, ez a néma maradás, amikor valakinek elmondunk valamit, hogy te figyelj, ne haragudj már, de ugye házasságban, gyülekezetben, baráti kapcsolatban, elmondunk valakinek valamit, hogy figyelj, miért nem veszed fel a telefont, nem? Miért nem hívtál vissza? Miért nem látogatod meg a szüleidet, nem? Miért nem beszéljük meg ezt a problémát? Tehát millió ilyen helyzet van. És ez egy karakter, hogy valaki ilyenkor vagy néma marad, vagy azt mondja, nem tudom, nem? Miért hazudtál már megint, nem? Nem tudom, nem tudom. És éveken keresztül ebben a helyzetben van benne. Nem áll szóba a valósággal, a problémákkal. Tudjuk hány alkalommal szólt Jézus Júdáshoz? Ugye szólt a poklos Simon házában, hagyj békét neki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak rajtak, én nem mindenkor vagyok, ugye amikor megkenik Jézus lábát a poklos Simon házába, a Mária, összetörj azt az alabástrom szelence olajat, és szól hozzá Jézus, hogy hagyj békét neki, a felházban megint szól hozzá, hogy én vagyok az mester, te mondád, hogy megint elmondja, hogy amit cselekszel, hamar cselekedd, a Gecsemánékkel megint szól hozzá, hogy barátom, miért jöttél, Júdás csókkal állod az embernek fiát, ismételten csak szól hozzá, és észrevetjük az evangéliumban, hogy nem hagyta Jézus szó nélkül Júdásnak a lelkületét. Mindig szólt hozzá, mindig megfettőt, mindig a szívére akart beszélni, de Júdás nem állt szóba problémával. Ő néma maradt, ő nem mondta azt, hogy akkor beszéljük meg, vagy én biztos, hogy nem, hanem néma maradt. Nem reagált, semmit nem reagált rá. És Péter sosem mondta, hogy igen, ilyen vagyok, de nem érdekel, ez van és kész. Péter kommunikált, szóba állt Istennel, ha vitatkozott is, de szóba állt vele, és hogy hány ember van, aki nem akar beszélni a meglévő, jelenlévő dolgokról, hanem sunyin lapul, hallgat, és nem lehet vele beszélni. Ugye hagyjál már, ne rágd a fülem, hogy halljuk ezt is családban, meg gyülekezetben, meg apa, fiú, anya, lány, fiú kapcsolatban, hogy hagyjál már, ne rágd a lelkemet, már ezerszer elmondtad, nem érted meg, hogy nem érdekel. Amikor kimondja valaki ezt, hogy nem érdekel, hagyjál, akkor biztosan kövezi ki az utat maga előtt, hogy azt az utat járja, mint amit Júdás apostol, mert ő is apostol volt, ugye? Júdás apostol járt. Képesek vagyunk-e szóba állni a feddésekkel? Én azt mondom, hogy ez az egyik legfontosabb tanítás a júdási életútból. És a kérdés, hogy van egy olyan mérték az életünkben, ami a szabjuk önmagunkat, vagy pedig nincsen, ami által megítéltük vagyunk, és nekünk, keresztényeknek, adventistáknak, mi a mérték az életünkben? Kettő ilyen is van, legalább, az egyik a Szentírás, a másik a bizonyságtételek. És én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogyha valaki adventista, vagy ha valaki nem az, de keresztény, hogy elfogadja a Bibliát mértékként az életében. Ha valaki adventista, akkor elfogadja ellen vagy bizonyságtételeit az életével kapcsolatban, vagy nem. És azért mondom ezt, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert minden bajt meg lehet előzni, és meg lehet oldani azzal, hogyha valaki egy elfogadó lelkületet tanúsít, hogy igen, azt mondja az ige, azt mondja a bizonyságtételek, hogy nem jó, amit csinálsz, és az ember ilyenkor azt mondja, rendben, ez a mérték, igen, igaz. Próbálok rajta változtatni. Ha valaki kimondja ezt, akkor megmenekül a Júdási úttól. Ha valaki nem tudja kimondani ezt, mert nincs mérték az életében, vagy elméletileg van, mert azt mondja, hogy van, létezik, de amikor egy bizonyságtételt felolvasok neki, hogy figyelj, nem jó ez az út, amit most jársz, amit most csinálsz, akkor az embernek azt kell mondja, hogy igen, átgondolom. Legalább ezt kell mondja, hogy át fogom gondolni. Lehet, hogy mondtam ezt az esetet, mentem haza pár évvel ezelőtt este munkahelyemről, sötét volt már, tél volt, szakadt az eső, és a faluban a buszról leszállt egy vak. Mondtam már ezt? Ha mondtam, elmondom újra, de ha nem, akkor elmondom először. És ha megyek haza, akkor leszáll a vak a buszról, és ugye a bottyával ütögeti a buszmegálló táblát, meg a falat, a kerítés, és nem találja az utat. És látom, hogy szenved szegény, tényleg ilyen este 10 óra lehetett, szakadt az eső, hideg volt, és mondom, meg kéne állni ezt a vakot, föl kéne vegyem. De úgy voltam vele, hogy aki ismer, az tudja, hogy nekem az autó az nagy becsben van. És itt van az a vak, most beszáll a saras cipével, a vizes ruhájával. Majd másfél veszi, vagy haza fog találni, máskor is egyedül hazament már gondolom. Tovább mentem. De a lelkismeretem nem hagyott nyugodni, mert úgy voltam, hogy figyelj ember, te keresztény vagy, sőt, ige hirdető vagy, és a vakot ott hagyod a sötétbe, az esőbe. Azért, hogy a szőnyeged ne legyen koszos az autódba. Hát milyen ember vagy te? És szólt a lelkismeret, inkább dörömbölt, megfordultam, vissza kell menni, föl kell venni az embert, de nem tudtam fölvenni, mert egy autó megállt, és felvette, és elvitte, és szénnégtem, megalázottam önmagam előtt, ez Juhász Zsolt, névjegykártya. És miért mondtam ezt el? És azért mondtam ezt el, mert ezek naponta ismétlődő helyzetek egy ember életében, ugyanis a Jóisten naponta szól hozzánk, hogy figyelj, ne tedd, ne mondd, ne gondold, ne érezd. De Balázsnak mondtam, hogy jöttem idefele, autópálya szituáció, mindenki tudja, jön a BMW-s, be van állva a belső sáv, ugye folyamatos a kocsisor, de ő jön, indexel, jobbról akar előzni, balról, mindent elkövet, hogy menjek már előle, de nem tud menni, mert előttem is áll 40 autó. És ilyenkor az ember, még ha keresztény is, még ha igyekvő keresztény is, idegállapotba kerül. És én sem vagyok ettől túlzottan más, és olyan indulatok születnek meg, nem merem elmondani. És a kérdés, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor mit mond? Azt mondja, hogy nem baj, jogos lenne bármi, de azt mondja, nem, Zsolti, ne, keresztény vagy, ne, hagyd az Úrra. Ne csináld ezt, ne gondold ezt, ne érezd ezt. És azért mondtam, hogy ez a vakos helyzet, ez naponta ismétlődő helyzet minden keresztény küzdő ember életében, mert a Jóisten naponta megfed bennünket, amikor indulatba jövünk, idegállapotba jövünk, kívánságba esünk, vagy bármi történik velünk. Az Úr naponta jelez nekünk, hogy mit kéne csinálnunk, és mit nem csinálunk jól. És a kérdése, hogy ezen a ponton az ember hogy reagál. Mert az, hogy ez van az embernek a lelkében, az nem újdonság. Én azt mondom nektek, hogy nem számít. Tehát nem számít, hogy a lelketekben és a lelkemben mi van. Teljesen mindegy. A kérdés az, hogy ha találkozunk ezzel a valamivel, ezzel a bármivel, akkor az ember hogyan reagál rá? Mit mond? Mikor megfedve érzi magát a lelkiismerete által, akkor visszamegy a vakemberhez, vagy tovább megy, megérvelve, megigazulva, megindokolva a nyomorát, hogy miért kell, hogy hazamenjek, és ne vegyem föl az embert. És ez a kérdés. És csak zárójelben mondom, hogy ezért rendkívül előnyös egy hívő embernek, hogyha hívő emberhez megy hozzá, feleségül, vagy hívő nőt vesz feleség, vagy férhez, igen. Tehát, hogyha a hívő emberek köti össze az életét, ezért nagyon nagy előny, mert van egy olyan mérték az életében, amihez szabhatja magát. És nem csak a lelkiismeret, hanem a Biblia, a bizonságtételek, meg a gyülekezeti kézikönyv, meg tudjátok, tehát minden rendszer működik. És nagyon nagy előny, hogyha valaki így tesz. És tanítványoknak Jézus volt a mérték, nekünk Jézus szava kell, hogy az legyen. És a Bibliában rengeteg olyan példa van, amikor az ember hoz egy rossz döntést, és Isten megfeddi. És amikor Dávid király vétkezett, akkor elment hozzá Nátán proféta, és Dávid beismerte a bűnét, és belátta. És Péter, mikor szembesült azzal, hogy mit tett, akkor minden erejével megpróbálta helyre tenni azt, amit ő tett. Ugye a hagyomány szerint Pétert fejjel lefele feszítették keresztre, mert annyira sajnált, hogy megtagadta a mesterét, hogy ő nem volt méltó arra, hogy ugyanazzal a halállal haljon meg, mint hogy Jézus meghalt. És egész életében bánta azt, amit tett. És hány ilyen embert ismerünk, aki ki tudja őszintén mondani, hogy bocsánat, ne haragudj, nem? Mert azt gondolnám, hogy ez alapértelmezett egy kereszt, ráadásul egy keresztény embernél, hogy azt mondani, hogy bocsánat, ne haragudj. És nekem volt olyan ismerősöm, aki egyértelműen olyan helyzetbe került, hogy hazugság például, vagy egy átverés, vagy tudjátok, amikor nem szép dolgot csináltál. És azt mondta az ismerősöm, hogy jól van, kimondom, bocsáss meg, most már örülsz. És mennyi ilyen van, amikor az ember nem azért mondja ki, hogy ne haragudj, mert tényleg bánja, hanem azért, mert hát ezt kívánja haza, nem? Hát azt akarod, akkor kimondom, ne haragudj, jó? Kimondom. És én azért vagyok érzékeny erre a területre, mert nálunk a családban is van egy ilyen valaki, aki életében egyszer nem mondta még azt, hogy ne haragudj. Soha. Soha. És egyszer volt egy pár évvel ezelőtt, mikor egyértelműen ugyanilyen helyzet volt, és ugyanezt mondta, hogy jól van, akkor ne haragudj. De én éreztem, hogy ez nem arról szól egyáltalán. És nagyon fontos a mi életünkben is, hogy tudjuk azt mondani, hogyha hibázunk, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Nem így kellett volna. Nem így kellett volna. Júdás nem látta be a gonoszságát, mikor megkente Mária Jézusnak a lábait Simon házában. Nem látta be a gonoszságát a felházban, mikor Jézus megmosta a lábát először. Nem látta be a gonoszságát a Getsemáné kertben, mikor Jézus kérlelte őt. És egyetlen egy alkalommal sem látta be Júdás, hogy rossz úton jár. És ez volt a legfontosabb probléma az ő életében. És én azt mondom, hogy emiatt lesz valakiből János apostol, a szeretett tanítvány, holott ugye tüzet kért alá az égből, vagy pedig Júdás, aki eladja a mesterét 30 ezüstért. Júdásról még azt olvashatjuk az evangéliumokban, hogy egy különleges helyet foglalt el a tanítványok között. Most azt mondanánk a mai szóhasználata, hogy véleményvezér volt Júdás, mert amikor Mária megkente Jézus lábát, a tanítványok elkezdtek zúgolódni, hogy mire való az olajnak ez a tékozlása, és azt olvas, hogy miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és adták a szegényeknek, és ez az elégedetlenség, tudjátok, kitől származott? Júdástól. És honnan tudjuk, hogy tőle származott?
Ő volt a pénztáros,
és érdekes az evangéliumoknak az olvasása közben, mert úgy látjuk, hogy János apostolnak utólag állt össze a kép. Mert csak János apostoltól evangéliumában olvashatjuk azt, hogy Júdást fedte meg Jézus. És amikor János megírja az evangéliumokat, akkor visszaemlékszik rá, hogy is volt ez a felházban lévő történet. Mert ő ott volt. Ő pontosan tudta azt, hogy ki volt az indítója ennek a gondolatnak, és a többi evangéliumban azt olvassuk, hogy a tanítványok pedig zúgolódni kezdtek. És csak János írja le azt, hogy nem, Júdás kezdett el zúgolódni. Mert neki összeálltak, hogy aha, most már értem. Mert miután megtagadta Júdás Jézust, és fölkasztotta magát, akkor állt össze Jánosnak a kép, hogy mi is történt a múltban ott Simon házában. És a tanítványok viszont ott akkor annyira bíztak benne, hogy teljesen átvették a véleményét, és mindenki azt mondta, hogy mire való az olajnak ez a tékozása. Mert vakon megbíztak benne, és az utolsó vacsorán, amikor Jézus azt mondja Júdásnak, azt mondja a többieknek, hogy egy közületek elárul engem, akkor a tanítványok elkezdték kérdezgetni, hogy én vagyok az Uram? Én vagyok az Uram? Senki sem gyanakodott Júdásra. Senkinek az eszébe meg sem fordult, hogy lehet, hogy Júdás az. Hanem hamarabb kezdték el magukat vádolni, hogy esetleg, Uram, én vagyok az. Amikor az utolsó vacsora terméből éjszaka Júdás elment, és azt mondta neki Jézus, hogy amit akarsz cselekedni, hamar cselekedni, akkor senki sem feltételezte volna, hogy bármi rosszban sántik el Júdás. Azt hitték, ugye, azt mondták, hogy a szegényeknek ment adni valami alamizsnát, vagy vesz valamit a húsvéti ünnepre való tekintettel. És még ott sem kezdtek gyanakodni, hogy akkor lehet, hogy Júdás az. Pedig ott voltak, hallották, ugye? Nem kezdtek el gyanakodni. Júdásnál tartottak a pénzüket, és vakon megbíztak benne, és amikor a Getsemáné kertben hozza Júdás magával a papokat és a csőcseléket, akkor sem gondolták volna, hogy Júdásnak valami vaj van a fején, nem? Mert Péter nem az ő fülét vágta le, hanem Málkosnak a fülét. És nem estek neki, hogy mit tettél, te áruló. Tehát jön a katonacsapat és a papok Júdással, és ugye Júdás eljátszotta azt, hogy ő csak most jött vissza a vásárlásból, és véletlenül mögötte jön egy csapat. És ez volt a mese, és a tanítványok még ezt is bevették. Lehetettek ezt képzelni, mennyire bízhattak benne? Nem estek neki, Péterné volt egy kard, nem támadt rá, hát pedig ő rátámadt volna, ha összeállt volna a kép. És ennyire megbíztak Júdásban, mert mindenki felnézett rá, és Júdásnak a viselkedése teljesen elvakította őket. Én azt mondom, hogy Júdás egy igazi jófésült keresztény volt. Nem volt benne hiba. Hibátlan volt a viselkedése, a többiek viszont nem voltak ilyenek. Egyáltalán nem voltak ilyenek. Ezért, mikor kijelentette Jézus, hogy egy elárul engem, akkor mindenki őszintén azt kezdte kérdezgetni, hogy én vagyok az Uram. Tehát a 3,5 év alatt már volt bennük annyi önismeret és kritika, hogy lehet, hogy én vagyok az. Vagy lehet, hogy én leszek az. Nem? Tehát lehet, hogy most nem vagyok az, de elhiszem, amit Jézus mond, hogy lehet, hogy később én fogok azzá válni. De senki sem gyanakodott továbbra sem Júdásra, és emiatt volt megváltása alkalmas a 11 apostol, mert kialakult bennük egyfajta bizalmatlanság önmagukkal kapcsolatban. A Jézussal való 3,5 év elég volt ahhoz, hogy ne bízzanak már meg vakon önmagukba. Lehet, hogy én leszek az Uram. Én nem érzem, hogy elárulnálak téged, én szeretlek téged. Tudod, hogy szeretlek, én megvoltam, az életemet adnám érted, őszintén így érzem. De lehet, hogy én leszek az. Te jobban ismersz engem, mint ahogy én. És ez a fajta bizalmatlanság, én azt mondom, hogy ki kell, hogy alakuljon bennünk. Mindegy, mit érzünk, mit gondolunk. Az jó, hogy úgy gondoljuk, és jó, úgy érezzük. De nem szabad, hogy teljes mértékben megbízzunk az érzéseinkben, meg a vágyainkban, meg a véleményünkben. Mert lehet, hogy nem úgy fog alakulni, ahogy mi szeretnénk, hogy alakuljon. És ez a fajta küzdelem Júdásban nem alakult ki magával kapcsolatban. Mondok egy furcsa dolgot, furcsa dolog következik. A természetesen megélt Isten követés természetellenes a hívők között. Értetek ezzel a mondattal? A természetesen megélt Isten követés természetellenes a hívő közösségben, mert a tanítványok természetesen élték meg a Jézus követést, mint valami vademberek, nem? De az volt a természetes Krisztus követés, ahogy ők ezt megélték. Tüzet akartak kérni az égből, megijedtek, elszaladtak, jeleket kértek, tehát volt baj bőven. Tehát amit gondoltak, éreztek, azt kimondták. Amikor aggodalmaskodtak, akkor azt elmondták. Mert ők teljesen őszinte, kendőzetlen állapotban élték meg a Krisztus követést. Ami a szívükön, az a szájukon. És megmutatták az érzéseiket. De Júdás nem. Júdásnál sosem látunk ilyen anomáliát. Ő nem akart tüzet kérni az égből. Nem ijedt meg semmit igazából. Tehát az ő élete az egy makulátlan keresztény élet volt. És mondok egy másik furcsa mondatot. Egy láthatóan küzdő ember, aki beszél a küzdelmeiről, furcsa. Nem megszokott. Nem? Mert a júdások a megszokottak. A júdási viselkedés a megszokott a gyülekezetben. Az az ember, aki láthatóan küzd, beszél a problémáiról, nem megszokott. Egyetértetek ebben velem? Hány, most mondok egy furcsa dolgot, kár, hogy a felvétel megy, de azért elmondom. Nem kell. És nem azért mondom, mert ezzel szeretnék bárkit is megfeddeni, mert egyáltalán nem akarok, de hány lelkésztől hallottátok már, hogy küszködik? Van olyan. Hát kiderül persze, hogy megcsalta a feleségét, meg elhagyta a gyülekezetet, meg csatlakozott mondjuk a, nem tudom, ide, ilyen csoporthoz, olyan csoporthoz, de hány lelkész, vagy igehirdető, vagy gyülekezetvezető kért imádságot a jellemgyengeségével kapcsolatban? Hány vezető, vagy még gyülekezeti tag is, ha azt mondom, hányszor kérünk egymástól imádságot azért, mert kapzsi vagyok, mert irigy vagyok, mert féltékeny vagyok, mert parázna vagyok, mert telhetetlen vagyok, mert a világ szerelmese vagyok. Hányszor kérünk egymástól ilyen szolgálatot? Nem kérünk, mert ezzel a gyengeségünket bemutatnánk. És nem lennénk komfortosak, és nem lennénk szalonképesek. És ilyen gyülekezetvezető, akinek ez van a szívében, nem lehet gyülekezetvezető. És nem állhat a szószékre olyan ember, akinek ez van a szívében. És azért mondtam, hogy furcsa mondat következik, mert a júdási viselkedés a megszokott a gyülekezetben. A nyáron volt ez, tessék?
Elvárt.
Az komfortos, nem? Kiszámítható, nem? Vele nem lesz semmi baj. Biztos nem lesz, mert nem látszik, hogy baja lenne. Neki nincs baja. Neki minden jó úgy, ahogy van. Sőt, nagyon jó. Nyáron a egyik szombatiskolában részt vettem, és elkövettem egy nagyon nagy hibát, mert a betegségek körül, meg a betegségekkel kapcsolatos imádságokról volt szó, és én elmondtam, hogy számomra az egyik legnagyobb kihívás a másokért való imádságban a káröröm, de ha szebben akarjuk mondani, akkor a felelősség vonás lelkülete. Ha valakiért imádkozni kell, akkor én a legjobban ezzel küzdök, mert a lelkületem elég kritikus, legalább annyira, mint a tanítványoknak, ők is kritikusak voltak, és hogyha valaki esetleg megbetegszik a gyülekezetben, vagy bármilyen problémája van, akkor a tanítványokhoz hasonlóan én is elkezdek kérdéseket megfogalmazni. Ugye a tanítványok milyen kérdést fogalmaztak meg, mikor láttak egy vakembert például? Ki vétkezett? Tehát mi az oka, hogy te vak vagy? De ez volt a legelső megszületendő érzés és gondolat a lelkükben. És azért mondtam, hogy én sem vagyok jobb, mint a tanítványok, mert hogyha valaki mondjuk megbetegszik, covidos lettél például? Nem? Miért mentél oda? Nem? Tehát egyértelmű. Miért nem hordtál maszkot? Miért hordtál maszkot? Tehát mi a te szereped abban, hogy megbetegeddél? Rossz a házasságod? Miért mentél hozzá? Nem? Imádkozzatok XY-ért, mert rossz a házassága. Tudunk érte őszintén imádkozni? Lehet, hogy igen. És a Jóisten áldjon meg mindenkit, aki tud őszintén imádkozni. De olyan emberek is vannak, aki ilyenkor soha nem mondja ki. De az az érzés születik meg a szívében, miért mentél hozzá, nem megmondtam. Ez egy lekottázható volt. Na jó, imádkozol akkor érte, jó? Majd én is imádkozom, érted? Imádkoztunk már emberért úgy, hogy Uram, az ő bűnét, az ő nyomorát, az ő betegségét ad nekem. Inkább engem töröl ki a te könyvedből, de őket ne. Én apuért tudtam életembe először így imádkozni. Hogy apukám, tudjátok, hogy rákosság meggyógyult, nem hallgatott rám, nem fogadta el, amit mondtam neki, daganatos lett. De őt szeretem annyira, hogy el tudtam vonatkoztatni ettől, hogy kivétkezett ez vagy ennek szülei, és őszintén tudtam érte imádkozni. És én azt gondolom, hogy ez a fajta lelkület lenne szükséges minden emberrel kapcsolatban. De az ember nem ilyen. Szombatiskolán elmondtam, hogy én ezzel küzdök, ugye, hogy megbetegedtél, ugye miért nem éltél egészségesen, és ilyen vagyok, és ilyen vagyok én, és a tanító azt mondta, hogy figyelj, ne haragudj, de ne beszélj úgy, hogy mi, hanem mondd azt, hogy te. És éreztem azt, hogy ezt most nem kellett volna elmondanom, mert nem érti. És nem volt ott abban a szituációban kellemes, hogy Juhász Zsolt ilyen dolgokról beszél. Mert vállalhatatlan volt. Mert a júdási magatartása vállalható. Ha elmondom a véleményemet, mint hogy Júdás elmondta a véleményét, megtapsoltak volna. Na, ez igen. Hát mondtam én. De én nem ezt tettem. És a tanító azt mondta, hogy ne haragudj, de ne beszélj úgy, hogy ilyenek az emberek, meg ilyenek vagyunk. Hát te lehet, hogy ilyen vagy, de én nem vagyok ilyen. És az ember, aki fenntartja a júdási mintahívő látszatát, az a jó, az a komfortos, az a megbízható. És én azt mondom, hogy sokan vagyunk ebben érintve. Sokan vagyunk, nem mindenki. A jellemzők azok mindig kivételek, szokták ezt mondani. És amikor Jézus azt mondta, hogy egy közületek ördög, akkor komoly dolgot mondott, és a kérdés az, hogy mitől lett Júdás ördög, mi az, amitől ő végleg megkeméredt, amitől ő végleg az ördögi lelkületet tette magáévá. Hogy itt is van egy pár dolog, nem volt képes belátásra jutni, nem küzdött önmagával, nem volt képes őszintén kimondani, hogy bocsáss meg, igazad van, nem volt képes megalázkodni, megvallani a bűneit. És azt gondolom, hogy ezek a pontok, amik Júdássá tették, ezek a mi életünkben is megjelennek, jelen vannak. Nekünk is küzdködnünk kell ezekkel, hogy belátásra jussunk, küzdködjünk önmagunkkal, kimondjuk őszintén, hogy bocsáss meg, ne haragudj, sajnálom, nem így kellett volna, és hogy képesek legyünk megalázkodni, vagy nem. Az az ember, aki nem képes a célját alárendelni, a vágyait alárendelni, a saját elgondolásait alárendelni a Szentírásnak, a lelkismereti hangjának, aki amikor látja a szükségben lévő embert, ugye a vakembert, amit mondtam az előbb, és tovább megy, és jön a hang, és dörömből a hang, és nem rendeli alá magát, nem fordul vissza, hanem tovább megy. Ez a fajta lelkület és érzület és magatartás az, ami a Júdási útnak megfelelő út. Egyébként csak egy érdekesség és zárójel, hogy van az a fajta közvélekedés és bibliai tanítás, hogy az az ember, aki elbukik egy területen, a Jóisten ad neki egy második lehetőséget, hogy javítson. Egyetértetek?
Igen.
Tessék? A nehezebb lesz. Most a Covid vírus idején mentem haza, szakadt az eső, tiszta volt az autóm, és egy ember sétált az út szélén. Sokkal szakadtabb volt, mint az a vak, sokkal vizesebb, és fölvettem. Nehezebb volt egy bizonyos szempontból, de mégsem volt nehezebb. Mert tudtam, hogy mit kell tegyek, és nem volt küzdelem. Fölvettem, beszállt az ember, és elkezdtem beszélni hozzá, de nem válaszolt. Nem reagált, nagyon szakadt volt. Úgy mondom, ez mi lesz? Nem válaszol. Készül valamire? Miért nem válaszol? Kiderült, hogy szerb. Nem érti. Angolul egy picit beszélt, elkezdtünk így beszélgetni, és mondta, hogy Bécsbe megy. De mondom, Bécs nem erre van. Nyugati pályaudvar, közvetlen Budapest-Bécs járat. És azt mondta, hogy nem, ő Pozsonyba akar menni, és Pozsonyból akar menni Bécsbe. Gyalog. Mondom, ez így nem jó, nem logikus, hát én elviszek téged szívesen. Mennyi vonattal? Mondta, nincs pénzem. Hát mondom, nem gond, hát adod neked pénzt. Hát szakad az eső, gyalog, hát napok, hetek, mire odaérsz, Covid vírus van, a határa nem tudsz átmenni. És láttam, az ember semmit nem akar. Azt elvittem Pilisvörösvárra, megálltam, mondtam, hogy adok pénzt, akkor itt a vonat, szállj föl, mondom, hogy van pénzem, mondom, mutasd a pénzed, elővett zsebéből ilyen eurósokat. Mondom, akkor van pénzed, akkor gyere, akkor elviszlek vonat, nem akar vonattal menni, akkor elviszlek Dorogra, nem akar, akkor elviszlek Pozsonyba, nem akar. Mondom, akkor mit akarsz? Oké, mondom, akkor nem viszek sehova, adok neked pénzt, hogy könnyebben az utad. Adtam neki pénzt, nem fogadta el? Nem fogadta el? És nem értem a helyzetet, hogy nem akarja, hogy elvigyem, nagyon nagy szükségben volt, pénzt sem akart elfogadni. Most egy ilyen helyzetben ki az, aki ne fogadna el egy pénzt egy embertől, nem? És nem fogadta el a pénzt tőlem, kiszállt és elment. És azt gondoltam, hogy ki volt ez az ember? Letöngyel volt, nem tudom. Értitek? Hogy ugyanaz a szituáció volt, és éreztem azt, hogy Jóisten most megpróbál engem. És hála az Úrnak nem estem el. És nem azért mondom el, hogy most, hogy fényezzem magam. Csak azért mondtam el, mert ez teljesen tipikus a kereszténységben, hogy ha elbuksz, nem baj, ne üljön ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Az, hogy elessünk, az, hogy mi van a szívünkben, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Az a kérdés, hogy amikor találkozunk a megoldással, az evangéliummal, a szeretettel, hogy reagálunk rá? Visszamegyünk, megváltoztatjuk gondolkodásunkat, kimondjuk, hogy elnézést, ne haragudj, bocsánat, vagy megyünk tovább, menetelünk tovább. Ez a kérdés. Mindjárt végzünk. Van egy kis időtök meg? Köszönöm. A következő kis kérdés, hol volt az a pont, ahol Júdásnak a jelleme kicsúcsosodott, amikor láthatóvá vált Júdásban a gonoszság? Az utolsó vacsorán volt ez, és azt olvassuk az igében, hogy ő pedig mondta, menjetek el a városba, a bizonyos emberhez, és ezt mondjátok neki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedtek a tanítványok, amit Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepedtek a 12-vel, és amikor ettek, mondta, bizony mondom nektek, ti közületek egy elárul engem. És feletté megszomorodva kezdték mindannyian mondani neki, én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelvén mondta, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jó lehet, elmegy, amint megvan írva felőle. De jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna meg. És ezt a vacsorát megelőzte a lábmosás, és a lábmosás, mint tudjuk, egy szolgának kellett volna elvégeznie, de nem volt szolga. Senki nem akarta megmosni egymás lábát. És Jézus viszont ezt látva levette a felső ruháját, és elkezdte mosni a tanítványoknak a lábait.
És a gazdamoska levette a felső ruháját, akkor mit vett le Jézus pontosan? Ezt tudjátok? Mit jelent az, hogy felső ruha? Tehát levette a pólóját? Levette a kabátját?
Nem.
Tehát nem így volt felső ruha, hanem így volt felső ruha, ugye? Tessék?
A külső.
Azt olvasok, hogy a Jézusnak a ruháját elosztották a katonák, mert egy szálból volt szőve. Egy köntös. És ezt vette le. És alatta mi volt? Egy ágyékkötő. És sokáig azt mondtam, hogy Jézus, amikor levette a felsőt, akkor volt egy ilyen felső kabát, egy ilyen ing, egy póló levette, és akkor nadrágba maradt. De nem így történt valószínűleg, hanem a felsőt, mikor levette, akkor azt vette le, amit a rómaiak elosztottak egymás között. És egy ágyékkötőben ott volt. És ágyékkötőben letérdelt a tanítványok elé, és megmosta a lábukat, és Júdásnak a lábát mosta meg Krisztus először, és azt olvasok ellen váltani, hogy Júdás odafurakodott, hogy Jézus mellett ülhessen, és ennek ellenére Jézus az ő lábát kezdte először mosni, és Júdás kemény maradt. És akkor látta ezt a jelentet Péter apostol, hogy Jézus Krisztus ott térdel előtte, akkor összetört. Az én lábamat soha nem mosod meg. Soha. És János is összetört, mert Jézus kebelére hajtotta a fejét az utolsó vacsorán. Azért, mert látta, hogy mi történt. És mindenki összetört. De Júdás kemény maradt. És Isten megmutatta magát a valóságban, de Júdás ennek ellenére kemény maradt. És én azt mondom, hogy az, ami a felházban történt, az az istenség, az isteni jellem tökéletes bemutatása. Hogy az Isten, a teremtő Isten letérdel egy ágyékkötőben, mesztelenül gyakorlatilag, a bukott ember elé, és megmossa a lábát. És ez az evangélium. Ha meg kéne fogalmazni az evangélium jelenetét egyetlen egy dologban, én ezt mondanám, mert ez az evangéliumom. A teremtő Isten a bukott ember elé egy ágyékkötőben, mezit láb, letérdel, és elkezdi mosni a lábait. A mindenható teremtő Isten. És akinek a szíve erre kemény marad, az Júdás útján jár. Az, aki megpuhul, és azt mondja, hogy Uram, nem, az enyém, mert soha, könyörgöm, ne. Mert ő tudta azt, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És János apostol, amikor látta ezt, odahajtotta a Jézus kebelére. Ugye sem tipikus, nem, hogy férfinak a mellére hajtja a fejét. De János annyira összetört, hogy nem tudott más csinálni, mert megölelte. Te vagy a legjobb barátom. Te vagy a mesterem. És Júdást ez nem érintette meg annyira, hogy ne vigye véghez, amit ő csinálni akart. És amikor hallunk egy prédikációt, amikor az ember jó beszél, és nem hat ránk, akkor kongassuk meg a vészhalangot, hogy figyelj, van baj, vagy. És milliószor vagyok úgy, hogy elmegyek gyülekezetbe, és tudom, hogy az ember jó beszél. Úrvacsorán hányszor volt olyan, hogy úrvacsorára elmentem, és láttam, hogy az igét mondja, és jók az összefüggések, és jött a kenyér, és jött a pohár, de a lelkembe azon gondolkoztam, hogy mi volt pénteken, hogy mi lesz szombat délután, hogy mi lesz a jövő héten. És nem hatott rám úgy, hogy hatnia kéne. És amikor az ember találkozik Isten szeretetével és jóságával, és nem hat rá úgy, hogy hatni kéne, akkor kongassa meg a vészharangot, hogy valami baj van. Mert ha ez nem hat rád, hogy Isten letérdel eléd, és ugye jövő héten lesz úrvacsorátok, és megmossa a lábadat, akkor mi az, ami hasson rád? Az utolsó ítélet? A Covid vírus, Jézus eljövetele? Az nem fog hatni. Tehát úgy fog az hatni, mint ahogy Júdásra hatott, hogy fölkötötte magát. De az már nem volt egy jófajta hatás. Amikor elfogják Jézust, akkor azt írja Váltástól, hogy tanítványai előtt állva ezt kérdezte, kit kerestek. Azok azt felelték, a názareti Jézust. És Jézus pedig ezt válaszolta nekik, én vagyok. Az isteni világosság fénnyel árasztotta az üdvözítő arcát, és egy galombhoz hasonló árnyék esett alakjára. Ez az isteni dicsőség jelenlétében a gyilkos indulatoktól megszállott tömeg egy pillanatig sem tudott megállni, hátratántorodtak. A papok, a vének, a katonák és még Júdás is halott emberként estek a földre. És amikor azt kérdezte Jézus, hogy kit kerestek, akkor válaszként Jézus kimond valamit. De ő nem a válasz mondta ki, hogy ezt tudjátok, hogy mi volt a válasz, én vagyok, hanem kimondja, kimondja az Istenség örökérvényű, legmagasabb rangú, kimondhatatlan nevét. Ugye, amit nem merte kimondani a zsidókra, azt mondták, hogy Adonáj, meg Elohim, de nem mondták azt, hogy a vagyok, a teremtő, hanem akkor a tiszteletben tartották ezt a nevet, hogy nem mondták ki. És Jézus ott abban a pillanatban kimondja ezt a nevet, és az, amikor az Isten kimondja saját maga nevét, az ember nem tudja ezt elviselni. És ezért estek hátra a katonák, és Júdás, és mindenki, aki ott volt, mert az Isten önmaga nevét mondta ki. Amikor Mózesnak kimondja a nevét, akkor Mózest Isten megvédte a csipkebokor tüze által, mert nem tudta volna elviselni, és el kell fordulni, el kell takarni az arcát. Mert amikor az Isten kimondja a nevét, amikor megjelenik a valóságban, nem állhat meg ember előtte. És ott ez történt. És Júdás tudta, hogy mit jelent ez. Ő tudta, hogy most mi történik. És ez sem pukította meg az ő szívét. János 8:58-ban, amikor azt mondja Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ugye ez nem egy időbeli visszamutalás volt, hanem mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor pontosan tudták a zsidók, hogy ez mit jelent. Mert megkérdezte Jézus, hogy oké, meg akartok kövezni, de sok jó dolgot tettem, azok közül pontosan melyikért akartok engem megkövezni? Volt benne irónia. És azt mondják a zsidók, hogy mert emberlétedre Istenné teszed magad. Tehát ott mindenki tudta azt, hogy az én vagyok, az pontosan mit jelent. És ezt ők is tudták. És jött még a hatásra, és Júdás nem hatotta meg. És azt mondja, azt jelen vált, hogy Jézus így szólt hozzá, barátom, miért jöttél? Jézus hangja a szomorúságtól remegett, mikor még ezt a kérdést is hozzátette, Júdás, csókkal állod az embernek fiát. Ezeknek a szavaknak fel kellett volna ébreszteniük az áró lelkiismeretét, és meg kellett volna érinteniük konok szívét. Júdást azonban elhagyta minden tisztesség, hűség és emberi gyengétség. Vakmerően és kihívóan átott. És annyit gondolkoztam azon, hogy hogyan hangozhatott el ez a jézusi kérelés, hogy barátom, csókkal. És én azt gondoltam korábban, hogy ez egy ilyen szemrehányó hangsúly volt, hogy barátom, miért jöttél? De nem így volt. Tehát Jézusnak azt a fajta gyengét hanghordozását, azt a fajta szeretetteljes hanghordozását nem tudom visszaadni. Én próbálgattam ott a tükör előtt, hogy hogyan mondhat, hogy barátom, csókkal, miért jött, miért, és nem tudom. De ő akkor ott tudta, és látta, és hallotta ezt a hangot, és látta Jézusnak az arcát, és látta a szemét, és nem hatotta őt meg. És mi az evangélium számunkra Júdás történetében, ugye, mert nekünk evangéliumot kell hirdetnünk, és én is azt szeretnék hirdetni. Az evangélium az, hogy a mindenható Isten az utolsó utáni pillanatig és küzd értünk, és minden lehetőséget megad a számunkra, hogy meglágyuljon a szívünk. Mert a kereszténységnek a lényege, hogy az ember szíve meglágyuljon. Nem az a lényeg, hogy eljünk a gyülekezetbe szombaton, fizessük a tizedet, higgyünk a főpapi szolgálatban, az Úr hamar eljövetelében. Ez nagyon-nagyon fontos, de ez nem tesz bennünket Krisztus barátjává. Ez nem tesz. Azt tesz, hogy a... Tessék?
Hozzásegít.
Ez meg kell tenni. És én is megteszem, és ti is tegyétek meg. De nem ez az evangélium, és nem ez a hitünknek a lényege, hanem az, hogy Krisztusban egy olyan barátot találunk, aki letérdel, aki megmossa a lábunkat, és amikor azt mondta Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, ezzel nem azt mondta csak kizárólagosan ki, hogy én olyan vagyok, mint az Atya, hanem ezzel azt mondta Jézus, hogy az Atya olyan, mint én. És én letérdeltem egy ágyékötőben, mezít láb, megmosom a lábad, az Atya is ugyanezt megtenné. És ha most itt lehetne, hogyha ő nem a világegyetemet tartaná most fönt, akkor ketten mosnánk a lábatokat. Mert én is az Atya egy vagyunk. És ez az evangélium, hogy az ember ezt a Istent ismeri meg. Ilyen Isten kép alakul ki a lelkében. Hát ez lett volna a mostani téma, Júdás témája. Kívánom azt, hogy bármilyen állapotban is, hogyha vagyunk, nem számít. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Isten találkozni fog velünk. Direkt nem mondtam azt, hogy találkozzunk Istennel, mert Isten gondoskodik arról, hogy találkozzon velünk, hogy jöjjön hozzánk közelebb, hogy hozza az életünkbe lehetőséget. Adja nekünk a megjobbulásnak a vágyát a szívünkbe, és ne álljunk ellen. Ha van bennünk ellenállás, én remélem, hogy nincsen, de ha van ellenállás bennünk, akkor álljunk szóba azzal, amilyenek vagyunk, mert teljesen mindegy, hogy mit fogunk látni. Teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hogy most mik vagyunk, hanem az, hogy mivé szeretnénk válni. És ne féljünk beismerni azt, hogy milyen emberek vagyunk, mert Istennek sem számít ez. Nem haragszik ránk Krisztus azért, hogy milyenek vagyunk éppen most, hanem mondjuk el, kérjük őt, ismerjük be, és Isten garantálja azt, hogy ha csak szóba állunk a feddésével, akkor olyan élethelyzeteket fog kialakítani az életünkbe, ami el fognak juttatni bennünket odáig, ahol János apostol is került, meg a többiek is kerültek, független attól, ugye, hogy mi volt az indulás. Az Úr segítsen meg, hogy ez a folyamat az életünkbe végbe menjen, és ami a legfontosabb imádságom, hogy megláthassam Krisztust úgy, ahogy a tanítványok a felházba látták, és ha jövő héten úrvacsorát vesztek, akkor kívánom, hogy ugyanígy lássátok meg Krisztust, mint ahogy a tanítványok őt megláthatták. Amen.